Hatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 20 erdőtűz tombolt Dél-Koreában. Az ország déli részén a lángokat megfékező tűzoltók közül ketten életüket vesztették, ketten pedig eltűntek, közölték a hatóságok. A dél-koreai kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Ulsan városát és az ország délkeleti tartományait. A munkavégzés közben elhunyt tűzoltók Dél-Kjongszang tartományban próbálták megfékezni a péntek délután keletkezett lángokat, amelyek szombat délutánig 275 hektárnyi területet perzseltek fel. Több mint 200 lakost kitelepítettek. Ulsan városa mellett több délkeleti megyéből is erdőtüzet jeleztek. Falvak százaiban adtak ki evakuálási parancsot, miután az erős szél akadályozta az oltási munkálatokat. A rendőrség az idén is 24 órás sebességellenőrzést tart a lakosság által javasolt helyszíneken. A Rotpol által koordinált egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is speed maratont tart 2025. április 9-én 6 óra és április 10-én 6 óra között, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást. Az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretnék figyelembe venni, ezért várják a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hol legyenek sebességellenőrzési pontok. Javaslataikat 2025. március 27-én 12 óráig várják az erre a célra létrehozott e-mail címeken, melyekről a police.hu oldalon tájékozódhatnak. 6 magyarországi városban összesen 20 új elektromos buszt állít forgalomba idén a MÁV csoport, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Nagy Bálint az idei első elektromos busz átadásán arról beszélt, hogy Keszthelyen kívül Komáromban, Komlón, Tatán, Hajdúszoboszlón és Balatonfüreden állítják a forgalomba az elektromos járműveket. Jelezte továbbá, hogy folytatódik a MÁV csoport autóbusz flottájának fiatalítása, így idén és jövőre is további 1000 új, korszerű busz szolgálja majd országszerte az utasokat. Éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során felrobbant a gránát a feladatot végrehajtó kormánytisztviselő kezében pénteken, a Magyar Honvédség Újdörögdi gyakorló terén, közölte a Honvéd vezérkar törzsigazgatója. Somogyi Zoltán vezérőrnagy elmondta, a fiatal nő egyik oldalon a csukló, a másik oldalon az alkar elvesztésével járó többszörös repesz sérülést szenvedett, valamint lágyrész és arcsérülést. A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban a Honvéd kórházba szállították mentőhelikopterrel, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A köztisztviselő állapota továbbra is stabil, jelenleg az intenzív osztályon ápolják, írja a Veszprém vármegyei hírportál. A másik sérült a kiképző katona többszörös lágyrész sérülést és csonttörést szenvedett. Őt helyszíni ellátást követően stabil állapotban a Veszprémi kórházba szállították. A kiképző katona állapota szintén stabil. Az eset körülményeinek vizsgálata azonnal megkezdődött, jelentette ki Somogyi Zoltán. Március 29-én dél körül Magyarországról is megfigyelhető lesz egy részleges napfogyatkozás, amely során a hold a nap egy kis részét eltakarja, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. A jelenség 11 óra 51 perckor kezdődik, amikor a hold eléri a nap peremét és először beletakar abba. Azonban a fogyatkozás maximális fázisa csak 12 óra 21 perckor következik be, ugyanis ekkor a napátmérő 8,4%-át takarja majd ki a hold. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a legkisebb nagyítású távcsővel is tilos a napba nézni, mert az vaksághoz vezethet. A napot kizárólag erre a célra gyártott eszközökkel szabad megfigyelni. Híreink végén az időjárásról. Tartósabban felhős csapadékos tájak északkeleten, keleten lehetnek. Másút nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, kisüt a nap, ugyanakkor gomoly felhők képződnek. Ezekből záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható. Estétől egyre több felé párássá válik a levegő, köd képződik.
Reklám.
Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként. A rózsafűzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről.
Szoktunk ezekre a beszélgetésekre többé-kevésbé készülni. Ez a darab, ez most harmadszor van mutatva. Igaz, hogy háromszor háromféleképpen, hiszen a közösség összetétele változik, változnak a terápiás helyzetek, változik az életünk, tehát nincs két ugyanolyan előadás. Ez a darab ebben a formájában utoljára került színpadra, nem lesz többet, tehát azok az érzések, azok a történetek, amik ebben a darabban összesűrűsödtek, azok most így ellobbannak a mai estén, mert nem lesznek többé így kifejezve. Úgyhogy számomra ez egy ünnepélyes pillanat. És nem olyan régen voltunk hasonló helyzetben, hasonló, majdnem ugyanezzel a létszámmal, hogy talán teljesen ugyanezzel a közösséggel ültünk így a színpad szélen, és akkor akkor készültünk egy csomó mindennel. Mi már tulajdonképpen beszéltünk magunkról, vagy azok, akik elsősorban a terápiában lévők, akik most megmutatták magukat fizikailag és lelkileg is, mindenféle szempontból eléggé komoly kitárulkozás egy ilyen színdarabba benne lenni. Leginkább ezt hoztuk. Mi szívesen beszélünk magunkról, viszont jó lenne, hogyha ti is kérdeznétek, vagy elmondanátok azt, hogy mi van bennetek, és akkor arról mi tudnánk reagálni. Ez lehet bármilyen észrevétel, érzés, megfogalmazása a kérdés. Az lenne a legjobb, hogyha címeznétek valakinek közülünk, akik itt ülünk most a színpadon. Volt három idézet ebben a darabban. 30 éves a Leó Amicsi Alapítvány Rehabilitációs Intézetének a terápiás közössége. Ilyen iszonyú hosszú nevünk van, nehéz kimondani, szóval a közösség 30 éves. Beleraktunk ebben a darabba három olyan jelenetet, vagy olyan gesztust, idézetet, amit igazából csak mi értünk, Leósok, de ezt elmondom. Az első, amivel kezdődött a darab, közössége megszületését szimbolizáló jelenet, szövege, ami úgy végződött, hogy mutass egy embert, ami jó, Péter elmondott, az a legelső 90-es évek közepén, elején született komlói színházterápiás darabból volt egy idézet, az a szöveg. Az előadás közepén volt egy másik idézet, a Hajnóci Péter a Halál kilovagolt Perzsiából című könyvének a zárósorai, a Strandos. 8 évvel ezelőtti előadásból volt egy idézet, vagy egy ilyen előadás sorozatunkból, és végül a Petri Györgynek a Horáciusnak rossz napja van című verse, ami úgy végződött, hogy írassák rám a házukat és halljanak meg. Az egy csodálatos, gyönyörű, intim megnyilatkozás egy függőtől. Minden szava remek, ez pedig egy közelmúltbeli előadásunkból volt idézet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy a színházterápia az egy ilyen mindenkori közösség számára aktuális dolgot jelent, a általában vett Leó Amicsi közösség számára pedig majdnem 30 év történetét.
Én nem tudom, hogy itt a fiatalság egyáltalán hogy vette ezt az egészet. Én 55 éves vagyok, de nekem ez borzasztó, nehéz, riasztó, sötét. Azt éreztem, hogy így megyek befelé a széken egyre beljebb. Ez a mondat, mikor írassák rám a házát és halljanak meg, azt hiszem, ez, itt nevettem először egyet, vagy úgy tudtam mosolyogni. Szóval, hogy nincsenek egy vidám részese ennek az egész folyamatnak. Azt nagyon hálásan köszönöm, hogy így kiálltok és megmutatkoztok, mert szerintem ehhez nagy bátorság kell, és hogy jó lenne azt hinni, hogy vannak színek is, és nem csak ilyen feketébe vagytok mindig, hanem vannak vidámabb időszakok is. Szóval azért van olyan, amikor egy kicsit vidámabb a csapat? Vagy az a cél, hogy meghökkenjünk, sok hatás legyen, de azért mindig van valami feloldozás minden darab végén, nem?
Köszönöm. Sziasztok, Gábor vagyok, függő. Ez jól esett a fiatalember. Van pozitív része, méghozzá a felépülés, a tiszta, józan élet. Az a pozitív része a függőségnek, hogyha valaki változtatni szeretne azon, hogy úgy már nem akar élni, ahogy addig élt. És én a saját példámról tudok beszélni. Én jelen pillanatban segítőként dolgozom a Leon Micsi Alapítványnál 2 éve, de annak idején én is ott kértem segítséget. Alkohol függő vagyok, 35 éves alkoholizmus vagy alkoholizálás van mögöttem, igazából az alkohol volt a szerelmem, és én is ott kértem segítséget, és ott voltam 1,5 évig terápián, ugyanígy benne voltam az előadásokban, ahogy most a mostani srácok, akik terápiában vannak, és azóta józanul élek, felépülő függő vagyok, én ott dolgozom, ahol szerettem is volna dolgozni felépülésbe, és jöhetek így a színház tréninggel együtt a fiúkkal, csinálhatjuk ezt a helyzet. Úgyhogy nekem ez a pozitív kicsengése, és 5,5 évvel ezelőtt még meg akartam halni, nem akartam élni, nem akartam, hogy egyszerűen emlékezzek, amik történnek körülöttem, ne lássak semmit. Ahhoz képest ez elég pozitív, nem, hogy itt ülök, és együtt csinálhatjuk a színház tréninget, ami egy része a mi munkánknak, ahogy dolgozunk. Szóval, hogy itt nem az előadás a lényege ezeknek a színház tréningeknek a mi szemszögünkből, hanem a munka, ami, ahogy csináltuk, ahogy az érzéseinket beletesszük, ahogy mindenki beleteszi az aktuális érzést. Ez mindig az aktuális közösségnek a lenyomata, amit itt meg tudunk mondani. És akkor itt vannak nehéz helyzetek, nehéz érzések, ahogy ők vannak például benne a terápián, meg így a használattal kapcsolatosan. És akkor ezeket fejezzük ki, vagy hát általában úgy dolgozunk, hogy közösség együtt megbeszéli, hogy kit hogy szeretne látni, vagy mi az, ami nagyon látható rajta, és akkor ezeket öntjük formába, ezeket a részeket. Úgyhogy a pozitív része az hogyha valaki segítséget kér, akar is változni az életén, akkor van remény és van változás. Én azt tudom mondani, hogy amióta józan életet élek, sokkal boldogabbnak érzem magam, mint előtte. Előtte is volt életem, de sokkal másképp vagyok itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pozitív része ennek a dolognak, hogy itt ülhetek, elmondhatom ezt nektek, és mindenki kiveszi ebből, hogy mi a pozitív magának. Nekem az a pozitív, hogy itt elmondhatom. Ha nem kérek segítséget, akkor lehet, hogy nem itt ülnék valószínű. Kösz!
Arra lennék kíváncsi, hogy én a végén tényleg sok hatásként ért ezek a sok felőjövő negatív gondolatok, amik azt hiszem, hogy mindannyiunk fejében megvannak. Hogy csak visszaemlékszek a teenager korszakomra, akkor ugye amikor a pubertás korom voltam, akkor arra figyeltem, hogy ki mit mond, és nagyon fontos volt mások véleménye. Ilyen szempontból hozzám ezen a síkon is közel van. Annak is örülök, hogy nekem is az volt a happy end, hogy ti itt ültök, és hogy el tudtátok ezt nem játszani, hanem megjeleníteni, és hogy ettől nem kell félni. Az lenne a kérdésem, hogy mikor volt az a pont, amikor elmúltak ezek a nagyon erőteljes negatív gondolatok, ami elől, ugye, ha jól értettem így, akkor egyfajta menekvés ezek elől, a hangok elől, ahogy a Filét is befogta, aki játszotta ezt, hogy csak ne halljam ezeket a hangokat is. Ugye a szerbe is lehet menekülni, vagy bármilyen más függőségbe is, viselkedés függőségekbe. Hogy a terápia során, hogyha valamelyik őtök tudna erről beszélni, válaszolni.
Köszönöm, sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát igen, nagyon hasonlít az én életem
Én úgy éreztem, hogy berendezem szépen az életemet, berendeztem azzal, hogy lett egy papírom a tudásomról, berendeztem azzal, hogy lett egy autóm, berendeztem azzal, hogy lett egy házam, berendeztem azzal, hogy lettek barátaim, berendeztem azzal, hogy lett egy gyönyörű feleségem, és megszülettek a gyermekeim, de közben végigkövette az alkohol. És én ezt nem vettem észre, hogy ott van az a sírgödör. Én csak berendeztem az életemet, és elmondtam, hogy mit szeretnék, és talán meg is valósult, de ott volt az a gödör előttem. És nem tudtam elkerülni azt, mert függő vagyok, hogy én ebbe belezuhanjak. És bele kellett zuhannom, hogy meglássam, hogy nagy problémák vannak. Nagyon mélyre kellett jutnom, meg kellett élnem a mélypontjaimat, ami nem egy volt, hanem sok volt. Volt olyan, hogy a városomban egy olyan diákomtól kértem pénzt piára, mert nem tudtam létezni, nem tudtam mozogni, nem tudtam fölkelni a sáros talajról, akit előtte 10 évvel tanítottam, és mondtam neki, hogy milyen szép az élet. És a terápián szépen fokozatosan, és talán az előző kérdésre is a válasz fokozatosan rájöttem, hogy a függőségem mellett is meg tudok látni szépségeket, meg tudom tanulni, segítségemre vannak olyan emberek, akik előttem kitaposták ezt az ösvényt. És igenis, rengeteg érték van bennem. És ha figyelek, akkor föl tudok támadni ebből a sírból, és meg tudom azt csinálni, amit azt mondom, hogy egy nagyon jó dolog. Függő maradok, de tudok értékes ember lenni. Kösz.
Elhangzott egy olyan mondat, hogy a szeretettel nem tudok mit kezdeni. És ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ez nem ér. Tehát milyen tanácsotok van akkor a jó hozzátartozóknak? Én sokat hallgatom a Dudics Dénes videóit, és ő többször elmondta azt, hogy azért, ha nincs egy olyan, egy vagy két olyan hozzátartozó a függő környezetében, aki minden körülmények között kitart mellette, akkor tényleg nincsen semmilyen remény. Csak hogy én meg ezt úgy érzem, hogy ez ilyen visszaélés is lehet, vagy hogy akkor soha nincsen ebből kilépés, és úgyis mindig lesz ott valaki, aki majd. Hogy ti hogy látjátok ezt?
Sziasztok, Ancsa vagyok, alkoholista és drogfüggő. Én a saját tapasztalatomból azt tudom elmondani, hogy mivel ugye én használtam, és amíg így a családom segített nekem abból, hogy kifizette helyettem a számlákat, kifizette az albéletet, elhitte azt, hogy mire kérem a pénzt, hogy milyen tanfolyamra, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, ezzel mind azt segítették, hogy én minél később éltem meg a mélypontomat. Mikor eljött az, hogy, tehát, hogy szembesültem azzal, hogy hol tartok, hogy mit veszitek, hogy miből van elegem, és hogy mit nem tudok már csinálni. És a végén, amikor ez már úgy alakult, hogy annyira készen voltam, és így a húgomat még néha le tudtam húzni, mindegy, megkért, hogy adjak el ilyen fényképeket japánoknak, mert ilyen japán turistákat lefotózott, és azt a jent is már, hát már nem jutottam el oda neki, és bekerültem egy kórházba, és akkor ő kérdezte, hogy miért vagyok ott, és hogy esetleg azért vagyok ott, mert hogy lehet, hogy terhes voltam, és akkor már nem akartam hazudni, és akkor elmondtam neki, hogy hát azért vagyok ott, mert problémáim vannak, és akkor így tudta meg így a családom, amit egyébként már régóta sejtett. De szerintem, hogyha ők előbb szembesítenek ezzel, akkor lehet, hogy én előbb érem azt el, hogy segítséget kérjek. Ezért én már nem haragszok rájuk, csak hogy ez egy ilyen dolog. Tehát a hozzátartozóknak is van segítség, vannak olyan önsegítő közösségek, ahol ilyen hasonló hozzátartozókkal lehet beszélni, meg lehet tanulni esetleg tőlük, meg ventilálni, és ugye lehet, hogy az segít abban, hogy akkor hogy tudja meghozni azt, hogy azért a szeretet persze nagyon fontos, de azért valamikor így a jó indulat is a pokol felé vezető út, tehát hogy azért az ne legyen. És így vannak kenősegítő közösségek, például az Alanon, ezt így a neten utána lehet nézni valamikor, hogyha ebbe a városban nincs, akkor online formában is szoktak tartani ilyen, úgy hívják, hogy gyűléseket, ilyen meetingeket, van irodalma, és azokból is nagyon sokat lehet így tanulni, és akkor ezekből a játszmákból, amiben én is benne voltam, mert ez az üldöző áldozat, megmentő, ebben én is az egyik része voltam, hogy így a családunkba így ment, mert hogyha nekem az anyu titokba adott pénzt, akkor az apu tudom, hogy lesz itt, tehát én meg végig áldozatnak éreztem magam, meg néha üldöztem az apu, tehát hogy ez ebből nagyon nehéz, de hogy a hozzátartozó is ki tud lépni, mert egy függő önpusztító, és saját magát pusztítja, de tulajdonképpen a környezetét is. Kösz.
Sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát hozzátartozokról, igen, édesanyámat említeném meg. Bármi történt, bárhogy néztem ki, mindig én legalábbis úgy éreztem, hogy segít. És a segítségével, a túlzott segítségével én csak ahhoz éreztem erőt, illetve arra használtam föl ezt a segítséget, hogy tovább folytassam az italozást. Nem érdekelt semmi, hazudoztam neki, loptam tőle a saját anyámtól. Mindent megtettem, hogy megszerezzem az alkoholt, manipuláltam, és amikor minden dugába dőlt, elhagyott a feleségem a gyermekeimmel, bekerültem kórházba, pszichiátria, zárt osztályra, és onnan, amikor kijöttem ugyanúgy, mint most a síromból, akkor első dolgom volt, hogy az anyámhoz meneküljek, és ott megkaptam a kajámat, a vasaltingemet, de már azon törtem a fejemet, hogy reggel hajnalban mikor nyit a bolt, és menjek el inni. És ha ő nem segített volna, akkor lehet, hogy előbb megélem a mélypontomat, és sok minden máshogy alakul, tehát veszélyes, én azt mondom erre, hogy veszélyes ez a szeretet, legalábbis nekem, mint függőnek.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy szoktuk mondani, hogy amúgy a Leóban van nálunk ilyen hozzátartozói csoportok, ahol ugye, mert mi az, úgy gondoljuk, hogy de így is van, hogy a függőség az családi betegség, hogy mindenki benne van a játszmában, és azt szoktuk mondani, hogy hozzátartozónak szokták kérdezni, hogy akkor hogy lehet segíteni, akkor mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb segítség az, ha nem segít. Tehát a függő minél hamarabb eljut a mélypontra, ahol már nincs visszaút, és akkor talán fölteszi a kezét, és kér segítséget. És akkor van a másik irány, amifelé el lehet menni, mert rengetegen halnak meg úgy, hogy a családon belül mennek a játszmázások, az egyik társfüggő, a másik szerfüggő, és akkor addig mennek a dolgok, amíg mondjuk belehal, akár az alkoholba, akár a drogba, vagy akár a gyógyszerbe. Szóval a legnagyobb segítség a nem segítség.
Sziasztok, Rudi vagyok, függő. Érzem magam megkönnyebbülve a darab miatt. Van bennem izgatottság is, szorongás is, feszültség is. Érzem magam bizonytalannak, meg egy csomó érzés kavarog még bennem, amiket még nem tudok megfogni, vagy kifejezni. Viszont most nem használok rá. Én alkoholista és drogfüggő vagyok. Nagyjából 20 éve kezdtem el használni ezeket a dolgokat arra, hogyha elcsesztem valamit a suliba, hazudtam anyámnak, hazudtam egy jegy miatt, nem sikerült úgy valamilyen eredmény, ahogy az kellett volna, szorongtam miatta, és aztán az utamba botlott a szer, használtam, és egy csettintésre eltűnt a probléma. Aztán utána használtam, hogyha éppen szanapom volt, használtam, hogyha jó napom volt, hogyha szakítottam egy lányjal, vagy ha ő szakított velem, vagy éppen, hogyha buliba mentünk, vagy ha kedv volt. Használtam akkor is, hogyha veszteségért, ha nagy, akkor is, és ez olyan lassan beleszövődött az egész életembe, hogy akár mit éreztem, igazából használtam rá, és nem néztem szembe ezekkel a problémákkal. Egy óriási szőnyeg alá söpörtem be ezeket az érzéseket. Úgy éreztem, hogy egyedül, egyre inkább nem megbirkóztam velük, és néztem szembe. Én is jártam egyetemre, volt szuper melóm, tanultam nyelveket, volt jövőkép előttem, de hazudtam magamnak, menekültem a problémáim elől, összeomlott az életem, összeszedtem magam, megint összeomlott az egész, és be kellett látnom, hogy irányíthatatlanná vált. Ezek a dolgok még nem fogalmazódtak meg bennem egyébként, mielőtt segítséget kértem volna, ami nagyon nehéz volt. A családom ott állt mellettem, nagyon nehéz volt azt mondani, hogy feladni a büszkeségemet, hogy én ezzel nem fogok tudni egyedül megbirkózni, és léci, valamit csináljatok segítségkel. És a tesómék megtalálták a házat, ahol tanuljuk, hogy vannak ezek az érzések. nem kell menekülni előlük, van remény, szembe lehet nézni, nem kell rá használni, és lehet egy jövőkép, remény, egy tiszta élet, van kilátás, csak szembe kell nézni velük.
Csendben nézel vissza rá, olyan másnak tűnsz, tudod. Sok színes kép szobám falán már régen megkopott. Az arc is más, de a szemem zöld, ugyanaz a mély. Ha máskor látsz, amúgy jobb a fény, de most szívesebben eltűnnék. Keresem a helyem, vajon engem látsz, vagy egy szép montást. Szembe fúj a szél, te is velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Túl sokszor hitted el talán, az a fontos, aki nyer. Egy poszt az önérzetedet nem ronthatja el. Hamis tények, hamis élet, mindenki olyan szép. Azt kérdem, ha félek, na ki az, aki véd? Keresem a helyem, vajon engem látsz, vagy egy szép montást. Szembe fúj a szél, te is velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Mindig visszatérsz, ajajaj, nem vagyok elég, most menj el, vagy elüldözlek én. Visszatérsz, ajajaj, hogy nem vagyok elég, most menj el, vagy elüldözlek én.
Kedves hallgatóink, szenvedélybetegek meséltek függőségükről. Az EGRI RÉP szenvedélybeteg segítő szolgálatot bárki felkeresheti, aki úgy érzi, segítségre van szüksége. A 36-os körzet 518 328 vagy a 0630 692 57 85-ös telefonszámon, illetve e-mailben és személyesen Egerben a Kolozsvári utca 49 szám alatt is várják a gyógyulni vágyukat és hozzátartozóikat. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Vese Világnap apropóján beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk! Zene.
nem olyan régen mi találkoztunk a Transzplantációs Alapítványon a megújított életekért társaság szövetkezés háromnapos programján, amelynek tapolca adott otthont most ezúttal, és ott többek között szóba került az is, hogy milyen nagyon fontos az, hogy a transzplantált gyerekek szülei találkozzanak az orvosokkal, hogy szót váltsanak, hogy egyfajta kapcsolat erősödjön közöttük, és hogy milyen hatást gyakorol ez az orvosokra és a transzplantált családokra, mit jelentenek ezek a találkozók. És én doktornővel ott találkoztam ezen az eseményen, úgyhogy természetesen megkérdezem, hogy milyen hatást gyakorol az emberre egy ilyen összejövetel, ami családias is, szakmai is, mi minden gondolat születik az ember fejében ilyenkor.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Igen, volt szerencsém részt venni most ezen az alapítványi szervezésen. Miskolc Tapolcán voltak most, és hát megmondom őszintén, hogy most először vettem ezen részt.
De a kapcsolat az régi, a tudomásom
abszolút,
szerint.
Abszolút, tehát teljesen rendszeres, és egyéb inkább ilyen hivatalosnak mondható rendezvényeken szinte rendszeresen ott vagyok, meg ami a felnőtt betegek részére szervezett rendezvények, ismeretterjesztés, transzplantációval kapcsolatos tudnivalók, tehát ami ilyen témájú rendezvény, azokon persze, hogy rendszeresen ott vagyunk, vagy ott vagyok, de az ilyen típusún, ahol főleg gyerekek vesznek részt, és az érintett gyermekeknek a szülei, ilyen nem még nem volt szerencsém, viszont most megfogadtam, hogy innentől biztos, hogy rendszeresen menni fogok. Hát ez egy más világ. Egészen más, ugye én felnőtt gyógyász vagyok, és ez egy egészen más közösség.
A transzplantálásról mi többször beszélgettünk már, és hát ugye vese transzplantálás az egyik leggyakrabban előforduló orvosi beavatkozás, ha úgy tetszik, mert abban a bizonyos rangsorban is ugye ott van a vese, a máj, a szív, nem tudom pontosan, tüdő a sorrendet, és ez a kapcsolattartás azért is fontos az önök számára is, meg a transzplantáltak számára is, mert hát megújított élet, ez önmagáért beszél, sőt életet jelent sok ember számára. És akkor itt kapcsolom össze a Vese Világ napjával, ami mai találkozunk a tulajdonképpen, mert a Vese Világ napján is ezekről is szólni kell, fel kell hívni mindig a figyelmet arra, hogy óvjuk nem csak az egészségünket, ez a csak idézőjelben van, hanem elsősorban a vese egészségét, ami azért nehéz óvni, mert amikor már jelek vannak, akkor már mindig ott van a baj is a háta mögött. Ugye? Már igen. Pedig a vese működése az egy kardinális szereppel bír az emberi szervezetben. Jó
igen.
Működése.
Igen, tehát ugye szoktunk erről mindig beszélgetni évről évre, hogy a Vese Világnap az végeredményben egy globális szervezés, és egy olyan fajta mozgalom, vagy kezdeményezés, amit a most egyébként már 20 éve, hogy zajlik ez minden évben, hogy a nemzetközi vese társaság, illetve a vese alapítványok szervezték ezt közösen, illetve ők fogalmazták meg, hogy erre mindenképpen szükség lenne, és ez minden évben a március második csütörtökén zajlik, illetve akkor szervezzük, és minden évben az a célja ennek a Vese Világnapnak, hogy egy olyan kampányt szervezzünk, és egy olyan figyelemfelkeltő rendezvénysorozatot, amikor felhívjuk a figyelmet a laikus lakosság, és nem utolsó sorban egyébként a társszakmák körében is a vesebetegségek, az időt vesebetegség jelentőségére. Ugyanis a vesebetegség az egy abszolút népbetegségnek számító kórkép, és ugye azért is mondhatjuk, hogy ez egy népbetegség, mert ami mögött áll elsősorban a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás, ezek is mind-mind-mind egyenként is népbetegségnek számítanak.
Felügyeleti felelősség nekem nem azért tetszik, mert a kettőt én hoztam össze, de valahogy ez annyira illik ide, amikor a veséről beszélünk, és ugye, hogy a vesének milyen szerepe van a szervezet egészséges működésében, tehát egyfajta felügyeleti szerepet, felelősséget lát el. A mi felelősségünk pedig az, hogy jól működjön. És itt aztán bele lehet venni sok mindent, a megfelelő folyadék bevitelt től kezdve a mozgást, a legkülönbözőbb dolgokat, de amikor egy-egy ilyen összejövetel van, és a laikus nagy közönséghez szólnak, akkor mi az, amire elsősorban fel kell hívni a figyelmet? Mi az, amire talán nem is gondolunk a mindennapok során, de az ilyen találkozók alkalmával el kell mondani, mert hogyha ez nincs meg, és ha nem így teszi az ember, akkor jön az ön által is említett magas vérnyomástól kezdve a szívproblémát, sok minden.
Ugye tudni kell azt, hogy, és ez a leges-leges legfontosabb üzenete minden Vesevilágnapnak, és nagyon sok ilyen témájú rendezvényt szervezünk mi a Nefrológiai Társaság nevében is, de úgy egyébként önállóan is, regionálisan is az országban, az ország különböző pontjain. Tehát a leges-leges legfontosabb üzenet, hogy a vesebetegség, az idült vesebetegség az nem önmagában idézőjelben csak vesebetegséget jelent, hanem nagyon messzire mutat. Konkrétan a önálló rizikó tényezőt jelent a szív- és érrendszeri betegségeknek a kialakulásában. Tehát az idült vesebetegség, hogyha nem avatkozunk be időben és nem ismerjük föl, az törvényszerűen szívinfarktushoz, sztrókhoz, alsó végtagi verőérbetegséghez, szívelégtelenséghez vezet. Tehát ez a baj, hogy a veseelégtelenség az önmagában egy igen komoly rizikó tényező a szívbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában. És az a baj, ugye, hogy vagy félreértés a laikus lakosság körében, hogy ha valaki vesebeteg, az egyenlő a művese kezeléssel. És ez az, ami nem így van, és ez az, amit meg kell akadályozzunk, és ez a vesevilág, minden napunk, a nefrológusok minden napja is erről szól, de a vesevilágnapnak egyik, ez a legfontosabb üzenete minden évben, hogy nem szabad, hogy eljussunk a dialízis kezeléshez. Tehát sokkal korábban meg kell találjuk a vesebetegeket, fedezzük föl, szűrjünk, és egészen biztos, hogy egészen biztos, hogy van lehetőségünk a kezelésre. És ugye nagyon fontos, hogy gyakori betegségről van szó, abszolút ártalmas, mint ahogyan mondtam. Nagyon fontos, hogy kezelhető kórkép, szűrési követési lehetőség a kezünkben van, és nagyon egyszerű szűrési lehetőség. Egy vizelet és egy vérminta szükséges hozzá, ahol az úgynevezett becsült glomeruláris filtrációs rátát, vagy a betegek úgy ismerik, hogy az EGFR értéket, illetve a vizelet fehérje vizsgálat, hogyha megtörténik, és ezt a két laboratórium paramétert, ha értékeljük, és az a kezünkben van, helyesebben a betegnek, vagy a társzakmákat képviselő kollégák kezében van, akkor már egy óriásit léptünk előre. És a másik, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy ma már korábban évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt nem volt olyan gyógyszer, amikor valakinél megállapítottuk, hogy van idült vesebetegsége, hogy azt tudtuk volna gyógyszeresen kezelni. Azért az is nagyon fontos, hogy ma már állnak rendelkezésre olyan gyógyszerkészítmények, amikkel a cukorbetegséget, a magas vérnyomást és a vesebetegséget együttesen is tudjuk karban tartani, kézben tartani és kezelni. És ami a leges-leges legfontosabb, hogyha odafigyelünk, akkor ez a betegség megelőzhető, és ez nagyon fontos, megelőzhető.
Elég ez az egy nap, hogy a figyelmet erre ráirányítsák?
Hát engem, hogyha én mint nefrológus nyilatkozom, akkor biztos nem, tehát minden napunk erről kellene. Igen, és mint a nefrológiai társaság elnöke is. Tehát hogyha az én véleményem az az, hogy minden nap feladata, ez kell, hogy legyen.
Akkor milyen gyakran kell elmenni a civil embernek például egy ilyen vérvételre, hogy karban, hogy figyelni tudja a szervezete egészséges működését, beleírta a vese egészséget működését?
Én azt gondolom, hogy évente egyszer.
Az elég?
Évente egyszer, akkor, hogyha ha nincsen semmi olyan rizikó tényező az ő előzményében vagy a családi anamnézisében, ami hajlamosíthatja vesebetegségre. Hogyha ha nincsen semmilyen, akkor évente egyszer elég. De egy évben egyszer biztos, hogy érdemes elmenni, és fontos lenne. És nagyon egyszerű, nagyon olcsó vizsgálat, tehát ezek is számítanak.
Egyébként a hajlamosító tényezőt, ha már szóba hozta a doktornő, akkor van ez ilyen örökölhető, ha valakinek a vesével problémák vannak, ez nem egy örökölhető betegség, ezt maga szerzi, ugye?
Vannak örökletes vesebetegségek, vannak örökletes, de nem azok vannak nagyon nagy számban. Tehát ami rizikótényezőnek számít, ugye az a cukorbetegség, akár úgy, hogy a beteg már tudja, hogy cukorbeteg, vagy a családjában volt cukorbeteg, akkor különösen fontos a szűrés. Ha valaki magas vérnyomás betegségben szenved, vagy a családban is tudjuk, ha különösen jellemző a családra, vagy a betegre a különböző érrendszeri betegség, vagy esetleg ugye a szívbetegségek. Mert az is nagyon fontos összefüggés, hogy a szívbetegség és a vesebetegség az végeredményben, azt szoktuk mondani, hogy karöltve mi jár. Tehát, hogyha látunk mi egy idült vesebeteget, akkor mindig gondolnunk kell arra, hogy nehogy véletlenül legyen szívbetegsége is, és ezt körbe kell járni. És fordítva is így van. Az a beteg, akinél bármilyen, lehet mondani, hogy bármilyen, akár egy isémiás szívbetegség, akár egy szívelégtelenség fordul elő, mindig gondolnunk el arra, hogy vajon van-e mindemellett még idült vesebetegsége is.
Tudom, hogy veled leszek.
Hát jelent társadalmunk, meg amiben élünk, ugye, hogy belegondolok, hogy mi minden hatás éri az embert, milyen egészségtelen életvitelt él, és a többi, minden okunk megvan arra, hogy azt az éves szűrővizsgálatot csináljuk meg, és komolyan vegyük a magunk érdekébe. Igen?
És van még egy fontos, tehát, hogyha valaki cukorbeteg, kiderül, hogy cukorbetegsége van, akkor főleg, ha kettes típusú, már pedig az a jellemző, és az van zömében a vesebetegek között a kettes típusú cukorbetegség, tehát a nem inzulinnal kezelt cukorbetegség. Amikor felismerésre kerül, újonnan felismerkerülésre kerül egy cukorbetegség, az biztos, hogy azonnal meg kell nézni ezeket a paramétereket, és rendszeresen onnantól fogva követni kell, amit már utána persze egy szakorvos végez, és ugyanez vonatkozik a magas vérnyomásban szenvedő betegekre is.
Hogy dialízisre ne kerüljön, mert ez a mondat megmaradt a fejembe. Nagyon. Manett, ugye ebben az esztendőben is egy nagyszabású kongresszussal, konferenciával készülnek a világnap alkalmával, egyfajta szakmai találkozóra is. Ez az idén is így lesz, ugye?
Igen.
Hallhatnánk erről a kongresszusról konkrét dolgokat?
Ez egy konszenzus konferencia lesz.
Az mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy Pesten szervezzük egyébként, és hát amiről most beszéltünk tulajdonképpen, hogy az érintett szakmának a prominens képviselőit sikerült megnyerni egy-egy előadás tartásának erejéig, ami azt jelenti, hogy a Diabétesz Társaság elnöke, Wittmann professzor úr, a Hipertónia Társaság elnöke, Járai professzor úr, a szívelégtelenséget képviselő Magyarországon 8-as Noémi professzor nő, és a házi orvosi tanszék, Semmelweis Egyetem házi orvosi tanszékéről pedig Tolzsa professzor úr fognak előadni, és hát nyilván jó magam. És ez az egész konszenzus konferencia, ez is pont erről fog szólni, hogy egyenként is óriási jelentősége van a vesebetegek felismerésének, szűrésének, és a közös gondolkodásnak, és a közös kezelésnek, mert együtt ezt az öt szakmát, hogyha összefogjuk, akkor én azt gondolom, hogy óriásit léphetünk előre.
A mindennapok során kórházakban, egészségügyi intézményekben, egyetemeken ez a fajta konszenzus, ez hogy működik? Ne kérdezzem?
De én azt gondolom, hogy különbözőképpen működik, nyilván nagyon sok minden külső körülménytől is függ, és hát ebben nem is szeretnék belemenni. Én azt gondolom, hogy a mi kórházunkban ez nagyon jól működik, és ez nagyon fontos. Tehát mi kiválóan tudunk együttműködni, és támogatjuk egymást a diabetológus kollégákkal, a hipertónia szakma képviselőjével, a kardiológiai osztály.
De ez személyfüggő is akkor gondolom.
Abszolút, nem? Így van. Így. A személyfüggő elhivatottság, idő, érdeklődés, affinitás, tehát nagyon sok mindentől függ, de ez, én úgy gondolom, hogy enélkül nem tudunk előrelépni, hogyha ezek a szakmák nem fognak még össze pluszban is. És ugyanezen a napon egyébként még röviden ez március 13-án Budapesten lesz, ez lesz egy tudományos ülés, vagy rendezvény, ez a bizonyos konszenzus konferencia, és ezt követően pedig lesz egy sajtótájékoztató, készítünk már előtte egy laikusok számára nagyon szépen összeállított sajtóközleményt, és amikor lezajlik a tudományos része ennek a konszenzus konferenciának, akkor utána ott a tulajdonképpen interjúkra lesz lehetőség, és sajtótájékoztatóra.
Lefordítsák gyakorlatilag laikus nyelvre, igen, azokat, amiket figyelni kell.
Igen.
Tehát akkor szakmai része az a találkozó, és utána ez eljut a nagy közönséghez, úgymond értelmezve.
És azt el tudom mondani, hogy tavaly is szerveztünk ugyanilyet, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon jókat kérdeztek a különböző újságírók, és a különböző szakmai weblapoknak a képviselői, rádióriport. Tehát én remélem azt, hogyha minden évben legalább egy ilyet szervezünk, annak kell, hogy sikere is legyen, és eredménye.
És mennyire kérdezhetnek az érintettek a betegek? Például vannak-e olyan összejövetelek, olyan klubok, olyan egyesületek, amelyek arra hivatottak, hogy széles körben tájékoztassák az embereket?
Vannak, de ez is nagyon különbözőképpen működik. Attól függ, ugye, hogy ezeknek az egyesületeknek mennyire a szokás szerint, ugye, hogy mennyire aktív a vezetője. Ezen a sajtótájékoztatón szoktak jelen lenni a különböző beteg egyesületeknek is a képviselői, és nagyon jókat, nagyon okos dolgokat kérdeznek, és hát kezdeményezik is, hogy ezen túl legyenek kisebb csoportban, regionálisan is személyes megbeszélés.
Hát a beteg egyesületeknek óriási szerepe van, eszembe jutott a Gyógyulj Velünk Egyesület, ami tényleg már vetekedik hírnevében itt országos híren, a daganatos betegségekben szenvedők életminőségének a javításra, hogy úgy ámblok összefoglalóan mondjam, de sok minden más orvos-beteg találkozóktól kezdve sok minden szerveznek, meg interaktív találkozókat, és hát ez az orvosok munkáját is segíti tulajdonképpen. Abszolút. Tehát ide-oda működő.
Hát abszolút, de én azt gondolom sokszor, hogy ez nem csak feltétlenül orvosi kérdés. Tehát én most itt láttam a szervátültetettek alapítványának a rendezvényén is, hogy mennyire fontos az, hogy azon túl, hogy a szakrendelésre bejön a beteg, és akkor gyorsan megbeszéljük, gyorsan megvizsgáljuk, gyorsan elmondjuk, hogy mi a teendő, igénylik a betegek, és igénylik a hozzátartozók is, hogy hadd tudjanak többet, és nem elég az internetről vagy az újságokból tájékozódni, hanem beszélgetni. És ez mindenképpen segíti őket az együttműködésben is, tehát, hogy néha hiányosak a beteg együttműködés, nem is kérdés, hogy hiányos a beteg együttműködés a gyógyításban. És azt tapasztaljuk, hogy ha vannak ezek a rendezvények, és megérti a beteg, hogy mi minden nem nehéz teendője vagy feladata lenne, azok a betegek mindig sokkal jobban működnek velünk együtt.
Igen, de a beszélgetni, hát összetett dolog az is, mert most, amikor orvoshiányról beszélgetünk, ugye nehéz arról beszélni, hogy egy-egy betegre mennyi időt tud szárni, vagy mennyi kell, vagy hogy van. Pláne, hogyha olyan betegségről van szó, maradva a daganatos betegségnél, amikor szembesíteni kell egy esetleg halálos betegség tényével valakit. Nem könnyű.
Hát meg a vesebetegek gyógyításában persze a legfontosabb ugye az, hogy jöjjön a szakorvoshoz, legyen kezelve az ő gyógyszeres, illetve legyen vezetve az ő gyógyszeres kezelése. De azért idült beteg populációról beszélünk, idült vesebetegek populációjáról, ami azt jelenti, hogy az orvosi vizsgálaton és a gyógyszerszedésen kívül nagyon sok jó tanácsot lehet nekik adni. Például óriási jelentősége van a diéta betartásának, és ugye összehangolni a vesebeteg étrendet, a cukorbeteg, netán az epeköves, stb., a magas zsír, vérnyomás, stb. Diétákkal. Ez az egyik, a másik életmódbeli tanácsokat lehet nekik adni, tehát, hogy nem szabad belekeseredni, hanem igenis együtt kell működni, hogy tudjanak ők változatlanul járni, dolgozni, ne veszítsék el a munkájukat, az egzisztenciájukat, tehát ebben nagyon-nagyon sok segítséget tudunk nekik
viszont
adni.
A jövőképet ad az embernek, igen, tulajdonképpen. Igen. Van még egy témám, amire szeretnék rákérdezni, ez pedig nem más, mint ugye olvastam, hogy a Anett és tehát a Magyar Nefrológiai Társaság és a Magyar Transzplantációs Társaság között is van kapcsolat, és hogy ez a kapcsolat, vagy ennek a kapcsolatnak a jegyében ők is tartanak, vagy közösen tartanak majd Zalakaroson májusban egy konferenciát, kongresszust, amelynek az egyik fő témája a vese keresztdonáció lesz. Erről én nagyon keveset tudok a keresztdonációról. Mi ez tulajdonképpen? Mert nem véletlenül tűzik napirendre, gondolom.
Igen. Tehát érdemes egy picit messzebbről kezdeni. Ugye tudjuk azt, hogy ha az időt vesebetegség már annyira előre halad, hogy gyógyszeresen, úgynevezett konzervatív módon nem kezelhető, akkor lépnünk kell, és szóba jön a vesepótló kezelés lehetősége, vagy szükségessége. És ebből az egyik ugye a vesetranszplantáció, a másik az a hemodialízis, és a harmadik pedig a hasi, vagy peritonális dialízis. A messze a legjobb megoldás a vesetranszplantáció, tehát a vese átültetés, és ebben is kétféle, tehát a vese átültetést is kétféle módon lehet végezni. Az egyik, amikor úgynevezett halottból származó vesét, kadáver vesetranszplantáció esetén halottból származó vesét ültetnek be a transzplantklinikákon. És van a másik lehetőség, amikor élő donáció során valaki felajánlja a veséjét a vesebetegnek. transzplantáció céljából. Megjegyzem, hogy ez a leges-leges legjobb megoldás.
Az élő donoros?
Az élő donoros. Tehát itt vannak a legjobb eredmények a túlélésben, életminőségben. Lényegesen kevesebb gyógyszert kell szedni a betegnek a kilöködés ellen. Tehát az élő donoros vesetranszplantáció a legjobb hosszú távon, legjobb megoldás. És vannak azok a párok, akik, az lehet házaspár, de lehet érzelmi rokon is, akik felajánlják a veséjüket élő donációra, viszont immunológiai egyezés hiányában mégsem tudják odaadni a veséjüket a jelölt párnak. És van egy másik ugyanilyen pár is, akinél szintén ugyanez a helyzet, tehát hogy nem tudja odaadni az immunológiai nem egyezőség miatt, ezért
itt jön létre a keresztedét.
És akkor itt jön létre az úgynevezett keresztdonáció, hogyha mindenki elfogadja, nyilván ennek megvannak a nagyon komoly kritériumai, akkor tulajdonképpen etikailag, orvosilag és mindenféle szempontból ezt meg lehet szervezni, hogy akkor keresztdonáció jön létre a két pár között. És hát ez már külföldön sok helyen ez már működik, Magyarországon is megvan erre már a jogszabály évek óta, és hát tudom, hogy tervezik is a transzplantőr kollégák. Talán az egyik legnehezebb, már hogyha egyáltalán lehet ezt mondani, kicsit nehezítő körülmény, inkább ezt mondom, benne az, hogy ez a műtéti sorozat, mert végelményben négy érintett van ebben, egy klinikán kell, hogy történjen ugyanabban az időben. Tehát a feltételrendszer az kicsit nehézkes, de egészen biztos vagyok abban, hogy ez menni fog.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Vese Világnap apropóján beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Meg akasztja
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.